Útvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Szemerédi Bernadett színművésszel Zsolnay Ákos beszélget.
Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. A vajdasági Hódegyházára Budapestre kerülő színművésznőnek az egyre nagyobb szerepek és népszerűség hatására nem a büszkesége, hanem az alázata és a művészet iránti elköteleződése nőtt. A mindig csillogó tekintetű és mosolygós Szemerédi Bernadett nem csak élményt ajándékoz, hanem jótékonykodik is. 2012-ben végzett a Pesti Magyar Színakadémián, jelenleg a Szarvasi Cervinus Teátrum tagja, és a gondviselésnek köszönhetően, ahogy ő szokott fogalmazni, a szabadúszó lét kihívásait és szépségeit is megtapasztalhatja nap mint nap. Hölgyeim és uraim, Szemerédi Bernadett van itt nálunk. Szia, Betty!
Szia, Ákos! Szép jó napot kívánok a hallgatóknak is!
A felvezetőben itt a vajdasági hétnap újság szavait idéztem, ugye a klasszikusokat csak szó szerint szokták volt mondani, de már azért is idéztem, mert abszolút egyetértek ezzel, hogy tényleg ez a mosolygós, pozitív, kisugárzású hölgy, vagy amióta én ismerlek téged, nem is tudom, hogy mikor találkoztunk először, azt meg tudod mondani, hogy mi az, ami ezt a pozitív kisugárzást táplálja?
Én azt gondolom, hogy talán közhelynek hat, de tényleg a mosoly az a görbület, ami mindent egyenesbe hoz. És nagyon sokszor van az, hogy ha feszültebb vagyok, akkor is úgy gondolom, és a színházban is ezt vallom, hogy nem szabad másokra átragasztani, vagy másokon leütni azt a fájdalmat, feszültséget, stresszt, ami esetleg bennem munkál, de alapvetően igyekszem mindig a dolgoknak a pozitíva, napsütötte oldalát nézni. Az én felmenőim, az én családom is ezt képviselte, hogy mindent meg lehet oldani humorral, mosolyjal, jókedéllyel. Különösen a nagyszüleim, az anyai nagyszüleim, a nagyapám és nagyanyám ilyen jókedélyű falusi emberek, egyenes gerinccel. Én ezt tanultam, ebben cseperedtem, és ezt próbálom képviselni mindig.
A vajdasági Hódegyházáról, ugye Jázovóról jöttél te. Mikor is jöttél fel Magyarországra?
Most elbizonytalanodtam. 2003-ban, igen, 15 évesen. Én úgy döntöttem, mert a családomban nagy hagyománya van a zenének, és én elhatároztam talán 4 évesen először, hogy én hegedű művész leszek, mert hogy amikor én születtem, akkor édesapám a hangszer arzenáljába föl akarta venni a hegedűt is, és akkor kezdett 30 évesen hegedülni, tanulni, és engem annyira elvarázsolt ez a hangszer, hogy azt mondtam, hogy na hát akkor én kérek egy kis hegedűt, iratkozunk be a zeneiskolába, és akkor elkezdődött ez a csodaszép út, és ez a csodaszép társas kalandozás a hegedűvel és a zenével, és én úgy gondoltam, hogy bár tudtam szerbül, voltak is szerb barátaim, de hogy mégiscsak az anyanyelvemen szeretnék tovább tanulni, és hogy talán könnyebb, ha már a középiskolát is itt Magyarországon kezdem el, és akkor felvételt nyertem a szegedi zenekonzervatóriumba, majd egy széles varga betűvel a Karolina gimnáziumban kötöttem ki, onnan a Tömörkény István gimnáziumba, és végül az érettség évében döntöttem úgy, hogy inkább az összművészetiség jegyébe mozdulnék el, és egyre több olyan színházi előadást láttam, ami nagy hatást gyakorolt rám, és akkor azt gondoltam, hogy mivel mindig is szerettem a középpontban lenni, nagymamám azt mondta, hogy ebből a lányból biztos bemondó lesz, mert hogy ilyen 3-4 évesen ilyen rögtönzött időjárás előrejelzésekkel és halandzsa híradókkal szórakoztattam a falubéli néniket. Aztán végül is úgy döntöttem, hogy nem is bemondó, de inkább színész lennék, hiszen az, ami engem érdekel, irodalom, költészet, úgy a művészet maga, az ott kicsúcsosodik, és hát nem mellékesen a zenének sem kell hátat fordítanom a színpadon.
Ez nagyon szép, hogy ugye akkor ezekkel az intuíciókkal indultál el, hogy ezeket mindezt a sokszínűséget egybegyűrni, ugye te akkor színészként fogsz valószínűleg kiteljesedni. Mára mivé teljesültél ki, vagy mit jelent számodra ma a színészet?
Amellett, hogy azt gondolom, hogy ez egy misszió, ez egy küldetés, hiszen a színész talán mindig jobban a figyelem középpontjában van, és nem mindegy, hogy hogyan statuál példát, hogyan beszél, hogyan létezik, nem csak a színpadon, hanem azon kívül is. És azt gondolom, hogy nekem hívő emberként még nagyobb a felelősségem színészként, hogy hogyan élem meg a színházi létezést, illetve hogyan kommunikálom akár az átlag emberek felé, hiszen nagyon sokszor megkapom azt a keresztény oldalról, hogy aki keresztény vagy hívő ember, az hogyan lehet színész, hiszen nagyon sokszor olyan szerepeket kell megformálni, amelyek nem feltétlenül összeegyeztethetők akár az én hitemmel, vagy hitvallásommal, azzal vagy a jellememmel. Én úgy gondolom, hogy ezeket a harcokat meg kell vívni, és a szerep, amit én a színpadon játszom, az nem én vagyok. Uh-huh. És ugyanakkor a szabadúszó létben, amit nem is tudom, talán hány évig, 8 évig, ugye 2012-ben végeztem, 8 évig voltam szabadúszó, furcsa is azt mondani, hogy most társulati státuszba kerültem. Nagyon sokszor volt olyan helyzet, hogy a Jóisten mindig megmutatta azt, hogy ezt a szerepet neked el kell játszani, vagy nem kell eljátszani. Tehát, uh-huh. hogy én mindig úgy létezem, hogy ami nem az én szerepem színészként, vagy ami nem ad hozzám, ami rombol, azt a Jóisten mindig eltünteti az életemből, hogy nekem különösebb erőfeszítést kellene tennem, anélkül, hogy nekem különösebb erőfeszítést kellene tennem, és én ezt mindig a Jóistenre bízom. Hiszek abban, hogy az ő könyvében megvan az, hogy én mifelé tartok, és hogyha én ellenkezem, most például egy picit ez a térdsérülés is az én makacságomnak a következménye, hiszen én a végletekig ki tudom fárasztani magam, és nem tudok nemet mondani, tehát persze ezt még elvállalom, persze ezt még megcsinálom, és egy ilyen nagyon-nagyon fárasztó időszaknak a záró akkordja volt ez a sérülés, amikor már a jelek azt mutatták, hogy egy picit alacsonyabb fordulatszámra kéne váltani, amit én nem tettem meg. De én akkor is ebben élek, és mindig a Jóistenre bízom, hogy minek van helye az életemben, és minek nincs. És ez nem csak magánemberként működik, hanem a hivatásomban is.
Tehát akkor volt konkrétan olyan eset, amikor vissza kellett, vagy visszautasítottál egy szerepet azért, mert mondjuk nem egyezett a hiteddel, vagy bármi másokból kifolyólag?
Igazából olyan eset volt, ami ilyen nagyon konkrét, hogy kételjeim voltak, vagy nem voltam biztosabban, hogy ez nekem jó. Most például egy ilyen pályakezdő élményemet mondom el, de mégiscsak azt mondtam, hogy fú, főszerep egy zenés darabban, de voltak kételjeim, és még nem mondtam rá igent, de nem is utasítottam vissza, és nagyon gyorsan kiderült, hogy nem szabad elvállalnom. És nem is tettem meg. Úgyhogy mindig ilyen olyan helyzetekbe kerültem, hogy még mielőtt nemet mondtam volna, történt valami, ami megmutatta, hogy jobb, hogyha ezt most én kihagyom.
Tehát mindig így a jelekből olvasol, akkor így azonkon keresztül szól hozzád Isten, hogy akkor Betty, ezt most ne, vagy akkor most
igen,
erre?
Igen, vagy pedig konkrétan eldől a helyzet, anélkül, hogy nekem abba különösebben bele kéne folyni, vagy komolyabban kéne konfrontálódnom emiatt. Van bennem egy olyan, hogy én nagyon lojális vagyok, és mindig mindenkinek szeretnék megfelelni, és most ezt tanulom. Jóisten az elengedésre tanít most nagyon, hogy ne ragaszkodjak olyan dolgokhoz, ami esetleg nem ad vissza annyit, mint amennyit én belefektetek, illetve a mindenkinek megfelelni akarást, mert ez lehetetlen. Neki kell megfelelni elsősorban, illetve magamnak, a saját értékrendemnek.
Picit ugorjunk most vissza az időben ismét. Emlékszel, vissza tudsz emlékezni arra a pillanatra, amikor úgy először igazán találkoztál Istennel, amikor biztos gyerekkorodban is hallottál már Istenről, valószínű a családod révén, ugye, hogy Isten létezik, jártatok valószínű közösségekbe, templomokba, de hogy volt egy olyan pillanat, amikor valahogy Isten úgy berobbant az életedbe, vagy csak úgy becsúszott az életedbe, és így megmutatta, hogy hát Betikém, én tényleg létezem, és itt vagyok.
Hát ugye gyerekkoromban én tényleg, ahogy mondtad is, ebben cseperedtem, mert az apai nagyszüleim a hódegyházi hitközségnek, akkor még jázovai hitközségnek tevékenyen voltak egészen halálukig a részesei. Nagyapám kántor volt és hitoktató, a nagymamám pedig hitoktató, és én minden alkalmat megragadtam, hogy segítsek a templomban, a templom körül, és olyan egyértelmű volt számomra, hogy Isten létezik, a magam kis gyermeki Isten képével, a szakállas öreg úr, aki mindenkit a tenyerén hordoz, és mindenkit körülölel. Aztán kamaszkoromban eltávolodtam egy kicsit, ugye jött a lázadás, meg az énkeresés, és hittem, de valahogy úgy féltem ezt felvállalni. Illetve mivel, hogy jártam egy katolikus gimnáziumba, ahol az egyik tanárom részéről nem tapasztaltam azt, amit én keresztény értékrendnek, vagy akár irgalomnak, empátiának nevezhetnék, így egy picit azt mondtam, hogyha egy Isten, tehát életét Istennek szentelő keresztény ember, egy nővér így viselkedik a tanítványaival, akkor nem tudom, tehát bennem ott valami megtört. Továbbra is hittem Istenben, de valahogy olyan érdekes volt a kapcsolatunk, hogy akkor közelítettem csak felé, amikor valamire szükségem volt. És utána volt egymás után három balesetem, három agyrázkódás, így másfél-két év alatt, és valahogy ott a legutolsó volt különösen súlyos, pedig egyik banálisabb volt egyik baleset, mint a másik, és azután én nagyon sokat dadogtam. Sokáig dadogtam, valószínű, hogy az ütés, vagy az esés következtében, tehát különösebb fiziológiai oka nem volt, mégis dadogtam, és azon a nyáron, 18 éves voltam, akartam megcsinálni a jogsit, nem lehetett, akkor már fontolgattam a színészi pályát, mi lesz velem, hogy én dadogok, énekeltem már, és az egész nyarat egy sötét szobában kellett töltenem otthon, nem nézhettem tévét, nem olvashattam, nem hallgathattam zenét, mert ugye mindegyik impulzus, ami terheli az agyat, és akkor nagyon-nagyon sokat voltam kénytelen összezárva lenni magammal, és szembenézni Istennel, illetve hogy hol is tartok én most Istennel, és ott valahol volt egy fordulópont, vagy más megvilágításba, vagy más szintre emelkedett az én Istennel való kapcsolatom, vagy Isten felfogásom.
Nagyon sok jótékony akció vezéreként láthatunk téged, tehát nagyon sok jótékony koncertet szerveztél, több alapítványnak szerveztél gyűjtést, Böjte Csaba atyával is ugye többször működtetek együtt, ugye most a férjeddel is mentoráltatok fiatal, kihívás elé állított fiatalokat. Ez a jótékonykodás szerinted mit ad a te életedben?
Én azt gondolom, hogy amellett, hogy a művészet mindig egy folyamatos adakozás, de vannak az életnek olyan területei, ahol szintén adnunk kell magunkból, és ezt többszörösen kapjuk vissza, és azt gondolom, hogy amit én ezektől, vagy most már a férjemmel közösen ezektől a gyerekektől kapunk, az megfizethetetlen. És amikor még hajadon voltam, és sokat jártam a Párciumba, a Bélfenyéri Szent Miklós gyermekotthonba, és találkoztam azokkal a gyerekekkel, akik elképesztő sorstragédiákkal érkeztek az otthonba, és tudtak mosolyogni, elképesztően éheztek a szeretetre, és rengeteg szeretetet tudtak adni, akkor valahogy az embernek a saját nehézségei is, vagy a saját keresztje is más megvilágításba kerül, és tényleg felbecsülhetetlen volt számomra az a szeretet, amit ezektől a gyerekektől kaptam, és hogy mindig úgy jöttem vissza, hogy ugye vittem egy csomó adományt, és a gyerekek mindig az adományból próbáltak nekem valamit adni. Egy plüss mackót, egy karkötőt, egy fülbevalót, mindig azzal a felhívással, hogyha majd arra ránézek, akkor eszembe jutnak, és azt mondtam, hogy ez nem kell ahhoz tárgy, hogy ezeknek a gyereknek a mosolya örökre az emlékezetembe vésődjék, de ez nekik fontos volt, úgyhogy meg is tartottam ezeket a plüssöket, és hogyha majd egyszer gyermekem lesz, akkor neki is el fogom mondani, hogy melyik kis játék, vagy melyik kis plüss kitől származik, és hogy annak a gyermeknek mi a története velem kapcsolatban, mit éltünk meg együtt.
Az adakozás abban is megnyilvánul, szerintem nálad, hogy ugye itt a karanténhelyzetben, hát ugye erősen kihívás elé voltatok állítva, mert hát nagyon sok színház, sőt az összes szinte leállt, és nem tudtatok ugye adni a közönségnek, de ennek köszönhetően elindultak is rimkuckótok.
Igen.
A Facebookon.
Hát én nagyon megijedtem, mert ahogy beütött ez a pandémiás helyzet, és kimondták, hogy karantén, először ugye arról volt szó, hogy 100 főig meg lehet tartani az előadásokat, de ezt gyorsan felülírták, és nekem 2 nap alatt, június 30-ig az összes fellépésemet visszamondták, turnékat, bemutatót, jótékony fellépéseket, szolgálatot, előadásokat, tehát rengeteg, rengeteg mindent. Nagyon kétségbe estem, hiszen akkor költöztünk másik nagyobb albérletbe, hogy akkor ezt most miből fogjuk fizetni, aztán ez a kétségbeesés rövid ideig tartott, azt mondtam, hogy akkor hozzuk ki ebből a legjobbat, és hogy a jó Istennek hála van fedél a fejünk fölött, tudunk mit tenni, van egy pici megtakarításunk, valahogy úgy is lesz. És mivel alapvetően úgy gondolom, hogy egy színésznő legyen igényes, féltem attól, hogy mackónadrágban fogom tölteni az egész karantént, és a takarítás, a főzés és az egyéb háziasszonyi teendők mellett majd úgy elsikkad a művész. És akkor az egyik reggel úgy ébredtem, hogy na akkor rendezzük a dobozokat, meg a könyvtáramat, és akkor kezembe akadt Romhányi szamárfüle, és akkor jött az ötlet, tehát oké, karantén van, nincsenek színházi előadások, akkor mi lenne, hogyha tennék arra egy kísérletet, hogy délelőtt a gyermekeket, este pedig a felnőtt nézőket örvendeztessem meg valamivel, és így magamat is kirángatom ebből a, ha úgy tetszik, bizonytalanságból, és talán másokat is, és ennek olyan szép visszhangja lett néhány adás után, hogy azt mondtam, hogy akkor ezt érdemes csinálni, úgyhogy hétfőtől péntekig egy feszes időbeosztásra sarkaltam magam, és a rímkuckó meg a napi lélekmorzsa volt a nap kerete, és a között meg ugye elláttam a háziasszonyi teendőimet, a férjemmel próbáltunk minél kreatívabbak lenni a szabadidő eltöltését illetően, és ennek nagyon-nagyon sok emberi és érdekes mód anyagi hozadéka is lett, hiszen nagyon sok olyan kezdeményezés indult, hogy segítsük adományokkal azokat a művészeket, akik a karantén ideje alatt megörvendeztettek bennünket, és ezt valahogy honoráljuk, és például csodálatos volt, hogy egy ilyen Facebookos szavazás dobogósai közé kerültem, és akkor honorálták a két és fél hónapos karantén alatti munkámat egy összeggel, vagy lehetett támogatni, tehát voltak ilyen szervezetek, például a Pártoló, ahol lehetett regisztrálni, és aki szerette volna, az tudott engem támogatni. És ezek mind Isten kegyelme, úgy gondolom, hogy kihúztuk úgy a karantént, hogy bár az összes munkánkat visszamondták, de mégis mindent ki tudtunk fizetni, és nagyon-nagyon hálásak voltunk például az Udvari Kamara Színháznak is, hiszen a férjem ott volt státuszban, és ők is, hogy is mondjam, a tenyerükön hordozták a színészeiket, hogy bár nincsenek előadások, de azért nem engedik el a kezüket, nem hagyják őket a levegőben lógni, és hát a Szarvasi Cervinus Teátrumnak is hálás lehetek, ahol ugye továbbra is, bár nincs társulat, de kimondatlanul tag vagyok, hiszen ők is próbálták megkeresni, hogy milyen online kis műsorokkal tarthatják fönn a közönségük érdeklődését is, és adhatnak nekünk is lehetőséget mind anyagilag, mind szakmailag. és ez mind-mind a szakmai emberi összefogásról adott tanúbizonyságot.
Dicsőség az Úrnak, erre csak azt tudom mondani. És egyébként ez a sorozat, ez továbbra is folytatódik, vagy most itt viszonylag normálisan, tehát hogy viszonylag normális kerékvágásba visszakerültünk, akkor ez most így háttérbe szorul, vagy folytatódik ez a
azt
sorozat?
Azt tapasztaltam, hogy a karantén után beindult az élet, és az emberek egy picit megcsömörlöttek ettől a sok-sok online tartalomtól, úgyhogy először azt csináltam, hogy hetente jelentkeztem be, és úgy éreztem, hogy az emberek már nagyon vágynak a színházba vissza, és akkor arra buzdítottam őket, hogy akkor járjanak színházba, de és azt az energiát, amit az én esti 7 órás bejelentkezéseimre, vagy reggeli bejelentkezéseimre fordítanának, akkor azt inkább a színházba fektessék, de szeretném, hogyha szeptembertől egy picit ez így visszatérne, és legalább heti egy rímkuckót és heti egy napi lélekmorzsát meg tudnék csinálni, mert ez talán még a feladataimmal is, az egyre sűrűsödő színészi feladataimmal is összeegyeztethető.
Isten kegyelme az is, hogy most már élőben is láthatnak a nézők titeket, akár a férjeddel. Hol láthatnak egyébként legközelebb benneteket?
Most a Déliné társulattal készült egy János Vitéz augusztus elején, és azzal megyünk országszerte a Szélrózsa minden irányába, egyik nap Sárváron, a másik nap Berettyóújfalun, harmadik nap a Mátrában, tehát nagyon sok felé megfordulunk, és most jövő héten kezdődik a kéthetes főpróba időszaka a Déliné ifjasszonynak, ami a második bemutatója a társulatnak. Ezt pedig Hajdúböszörményben fogjuk bemutatni, és terveink szerint majd Budapesten is. Ugyanakkor megtartottam az előadásaimat Szarvason, valahol Európában-tól kezdve, tehát eléggé széles a repertoár, de a férjemmel vannak közös összeállításaink, például az Isten szeretőket visszük Szegedre, a Tiszakra fesztiválra, most voltunk néhány nappal ezelőtt a Keresztény Múzeumban, illetve bízom benne, hogy addigra meggyógyul a térdem, műtét nélkül. Istennek hála, nagyon szépen halad a rehabilitációm. Még nem én vagyok a legtáncos lábúbb színésznő ma Magyarországon, de azon vagyok, hogy ez változzon, és én hiszem, hogy a Jóisten mindent megcselekszik annak érdekében, hogy ne kerüljön sor a műtétre, a keresztalakpótlásra, és ha sikerül, akkor talán a Madách színpadán is láthatnak a nézők a Vánsz című előadásban, ahol hegedűvel a kezemben táncolok, énekelek, és létezem. Nagyon-nagyon szeretem ezt a kis szerepemet is, Rezát, úgyhogy bízom benne, hogy illetve, hogy a jelenlegi pandémiás helyzet nem ölt akkora méreteket, hogy esetleg egy újabb karantén lóg a levegőben, bízunk benne, hogy a színházak meg tudnak nyitni az őszi évadban, és tudunk dolgozni.
Amen, legyen így. Amen. Nagyon szépen köszönjük a gondolatokat, Betty. Így megnyíltál nekünk, és ilyen őszinteséggel, és tényleg ezzel a ragyogó tekintettel, amit most a hallgatók ugyan nem láthattak, de köszönjük, hogy itt jártál.
Én is köszönöm a figyelmet és a beszélgetést.
És jó egészséget, és sok sikert kívánunk a továbbiakban. Szemeredi Bernadett járt itt nálunk, hölgyeim és uraim. Köszönjük a figyelmüket, én Zsolnay Ákos voltam, a viszonthallásra.
Szemeredi Bernadett színművésszel Zsolnay Ákos beszélgetett.
Ha további személyes vallomásokat szeretnének meghallgatni a megtérésről, ismert s kevésbé ismert emberek tanúságtételeit, megtehetik a Mária Rádió honlapján az életvezetés menüpont alatt található tanúságtétel csempére kattintva. www.mariaradio.hu
Mária Rádió.
16 óra 25 perc. Jó híre. A Mária Rádió egyházi hírösszeállításait hallják.